Tisztelettel köszöntjük a vonalban Pataki Sándort, az OTP Bank NRT befektetői kapcsolatok és tőkepiaci műveletek igazgatóját. Szervusz!
Szervusztok! Jó napot kívánok mindenkinek, köszöntöm a rádióhallgatókat!
2022 első 9 havi tényszámok, azok igen jól sikerültek. Nagyon fontos azt megjegyezni, hogy a leánybankok hozzájárulása a korrigált adozott eredményhez már 62%-os volt a harmadik negyed évben. Ez új rekordot jelent. Milyen tendenciákat láttatok az elmúlt időszakban, és hogyan fejlődtek fel ennyire ezek a külföldi leánycégek?
Gondolom, hogy mindenki számára nyilvánvaló, hogy az elmúlt pár évben az OTP csoportnál az organikus növekedés mellett egy nagyon jelentős akvizitív növekedés is tapasztalható volt. Ez 2015-16-ban kezdődött, és akkor utána több sikeres tranzakció révén a francia Société Générale-tól vettünk meg regionális, régióbeli bankokat, illetve voltak kisebb tranzakciók is. 2023 azért is lesz különleges, mert az OTP csoport történelme legnagyobb tranzakcióját hajtja majd végre a szlovén Nova KBM bank megvásárlásával, egy maribori székhelyű bank egyébként. 2021 májusában volt a vásárlással kapcsolatos bejelentés, és hát kicsit elhúzódott a procedúra, de végül is január 31-én megkaptuk a helyi hatóság végleges engedélyét, és napokon belül sor kerül a pénzügyi zárásra. Ugye a banknak a mérlegfőszeg az meghaladja a 10 milliárd eurót, és hát ugye érzékeltessem az arányokat. 2022 harmadik negyedév végén az OTP banknak a mérlegfőszege az enyhén meghaladta a 80 milliárd eurót, de hogyha bejön a Nova KBM, illetve az hipotéka, 2023 végén a banknak a mérlegfőszege az valószínűleg közel lesz a 100 milliárd euróhoz, ami azért Európában, Kelet-Közép-Európában mindenképpen egy meghatározó bankcsoportnak tekinthető.
Bejelentette első Európán kívüli akvizícióját is a társaság. Mit várhatnak a befektetők az ötödik legnagyobb üzbék bank felvásárlásától?
Az elmúlt időszakban tipikusan a kelet-közép-európai régióban terjeszkedett a bank, itt hajtottunk végre akvizíciókat. Ebből a szempontból az hipotéka, az üzbék bankra történő belépés az egy teljesen új dolog. Azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon tudatos döntésnek volt az eredménye. Reményeink szerint jól választottunk. Ahogy említetted, ez az ország ötödik legnagyobb bankja, nagyjából egy 9%-os mérlegfőszeg arányos piaci részarányjal. Ugyanakkor például a lakosságitelezésben, ezen belül a jelzáloghitelezésben körülbelül 30%-os a súlya, tehát meghatározó a piacon. Ami az országot illeti, alapvetően nagyon pozitívan ítéljük meg Üzbegisztán lehetőségeit, egy nagyon fiatal népesség, 36 millió fős a népesség, és ami még nagyon fontos, hogy államfő nagyon elkötelezett a reformok a nyitás iránt. Egyébként ez lesz a bankszektor első privatizációs lépése, és hát nagyon reméljük, hogy mi bebizonyíthatjuk azt, hogy jó döntést hoztuk, az üzbék fél pedig azt tudja bizonyítani, hogy gyakorlatilag az ország, a piac, a bankpiac és többi szektor is készen áll arra, hogy további privatizációk történjenek. Egyébként mi úgy gondoljuk, hogy a bank az elkövetkező pár évben, amikor a teljes integrációs folyamat le fog majd zárulni, érdemben fog majd hozzájárulni a csoport profitjához. Ez köztudott, hogy előzetesen nem szoktunk nyilatkozni sem a még le nem riportált negyedik negyedév kapcsán, sem pedig a 2023-as várakozások kapcsán, de ami a elmúlt évet illeti a 2022-es évet, összességében azt tudnám mondani, hogy ez egy rendkívül különleges év volt. Egyrészt ugye sajnálatosan különleges év volt a szomszédban az orosz-ukrán háború kapcsán, a kitört háború kapcsán. Ennek voltak direkt, indirekt vonatkozásai az OTP tekintetében, illetve hát a másik az, hogy 2022-ben a csoport egész szembesült azokkal a kihívásokkal, ami általában globálisan jelentkezik, magas infláció, emelkedő kamatszintek, és hát Magyarország esetében specifikus volt, hogy a választások után voltak egyedi kormányzati intézkedések, amik azért a jövedelmezőséget bizonyos szempontból befolyásolták, és nem utolsó sorban mondjuk az ország, illetve Brüsszel közötti EU pénzekkel kapcsolatos egyeztetés, illetve ezzel kapcsolatos fejlemények úgy szintén befolyásolják úgy általában az OTP-be megítélését. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az OTP-nek az üzletpolitikáját, de mivel az OTP egyfajta ilyen magyarországi makroproxy, tehát minden, ami az országgal kapcsolatban pozitív irányba megy értelemszerűen, az valahol az OTP árfolyamát is pozitív irányba befolyásolja, és hát ugyanez a másik oldalról is érvényes, tehát a múlt hétvégén volt a Standard & Poor's leértékelése, gyakorlatilag 3 nappal később követte ezt az OTP automatikus leértékelése, ez értelemszerűen lejjebb vitte az OTP részvény árfolyamát.
ezek a makro változások hogyan érintették a hitelezési aktivitást, illetve a megváltozott körülmények, hozam és kamatkörnyezet okozott-e vagy indukált-e stratégiai változásokat a menedzsment oldaláról?
Összességében 2022 a hitelezés szempontjából az egy erős év volt. Az első 9 hónapban 3%-kal nőtt a árfolyam szűrt teljesítő hitelállományoknak a nagysága év per év alapon, és hát úgy gondolom, hogy a 2022-es év valahol egy olyan 15%, 14-15% körül lehet. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy egyrészt a negyedik negyed évben már a volumenek növekedése csökkent, a másik pedig, hogy bizonyos szempontból a csoporton belül elváltak a folyamatok. Néhány ország esetében továbbra is erőteljes dinamika tapasztalható. Ez leginkább annak köszönhető, hogy az alacsonyabb infláció miatt lényegesen alacsonyabb adott országban a kamatszint. Gondolnék itt például mondjuk Szlovéniára, Bulgáriára, Horvátországra, de akár Szerbiára is. Emiatt az ügyfeleknek hitelfelvételi aktivitása az nem igazán csökkent, úgyhogy 2023-ban úgy gondolom, hogy ezek a fajta tendenciák ezek tovább folytatódhatnak, tehát mérsékeltebb hitelvolumenőket is Magyarországon, a csoport többi részénél pedig, hát elsősorban a kelet-közép-európai régióról beszélek, tehát az orosz-ukrán az egy kicsit ettől független, ott pedig továbbra is egy viszonylag stabilnak mondható, mondjuk inkább egyszámjegyű, magas egyszámjegyű, vagy valahol középen levő hitelvolumen növekedés. Tehát a csoport egészében 2023-ban is növekedni fognak a hitelvolumenek, de közel sem akkora dinamikával és ütemben, mint 2022-ben láttuk. Ugye az orosz-ukrán az egy külön történet. 2022-ben azért gondolom, hogy nem meglepő, hogy ebben a két országban érdemben visszaestek a hitelvolumenek. Ugyanakkor a két ország között különbség van abban a tekintetben, hogy még Oroszország esetében a második, de inkább harmadik negyed évtől folyamatosan azt látjuk, hogy lassan elkezdtek a volumenek nőni, és remélhetőleg ez majd a negyedik negyedéves számokban is látszódik, volumen számokban. Ukrajna esetében azért nagyon visszafogott a hitelezési aktivitás, ennek megfelelően 2022-ben érdemben csökkent a hitelvolumen ebben az országban. Természetesen azt várnánk, hogy 2023-ban lesz valamilyen fajta politikai megoldás a konfliktus tekintetében, ami természetesen azzal járhat, hogy egyrészt az ukrán gazdaság a 2022-es, hát 30%-ot meghaladó GDP visszaesés követően 2023-ban némileg magára tud találni. Oroszország tekintetében azt látjuk az elsődleges számokból egyébként, hogy picit kisebb volt a visszaesés, GDP visszaesés, mint amivel korábban számoltunk, és hát 2023-ban is hát valamilyen mérséget nulla közeli növekedéssel lehet elvileg számolni, és aztán utána majd meglátjuk. De gyakorlatilag ez a fajta működési környezet, makrogazdasági környezet érdemben befolyásolja a hitelezési tevékenységet a csoport egészében.
A befektetőket nyilvánvalóan a részvények árfolyam mozgása is érdekli. Komoly mozgások történtek az elmúlt másfél évben, nem független azoktól az eseményektől, amikről már szót ejtettünk. 2021 novemberében még ugye történelmi csúcson volt az OTP részvények árfolyama közel 20 000 forinton, és utána az egész, a teljes régiós, illetve európai bankszektor egy komoly leértékelődésen ment keresztül. Viszont ami jól látszik, hogy az elmúlt fél évben viszont már történt egy látható visszapattanás. E tekintetben pedig egy fontos kérdés, hogy az árazási mutatók kapcsán hol állunk most, és hogyha historikusan nézzük ezt az árazást, akkor ez mindig abba az irányba mutatott, hogy amikor könyv szerinti érték környékén vagy az alatt van a részvényeknek a kurzusa, akkor megnő egyrészt a kisbefektetői érdeklődés is, ugye a menedzsment oldaláról is megjelennek bizonyos vásárlások, olyan nyilatkozatok, amik kihangsúlyozzák az alulértékeltséget. Hogyan változott az elmúlt időszakban, mondjuk az elmúlt egy másfél évben a részvényeknek a befektetői köre? Látsz-e, láttok-e esetleg érdemi mozgásokat, változásokat a részvénykönyv alapján?
Az árfolyam kapcsán szinteket nehéz mondani. Az általános megállapítás az a menedzsment elnök úr, akár magam részéről az azért az, hogy szerintük a jelenlegi árfolyam, ez a 10-11 ezer forint, ez messze alatta van annak a szintnek, amit jelenleg a bank fundamentumai indokolnának. Ugye a tavalyi évelejét még 18 ezer forint felett kezdtük, aztán májusban 10 ezer forint alatt voltunk, utána voltunk még lejjebb is, és igen, jól mondtad, kicsit hasonlóan a 2008-as pénzügyi válság időszakához, amikor a hazai kisbefektetők aránya jelentősen megugrott. Most valami hasonlót tapasztalunk, de nem csak a hazai lakossági, hanem az intézménybefektetők részéről is. Úgyhogy valamikor még a 2000-es évek elején a külföldi befektetők aránya az általában a 70-80-90%-os részarány volt. Most azt láttuk, hogy tavaly év végén nagyjából 50-50% volt ez a részarány. Ezen belül az intézményeknél körülbelül egy ilyen 30-32% volt, a maradék pedig a háztartásoknál. Tehát azért egy elég jelentős arány, 18%. Amit még látni lehet földrajzi megoszlás szempontjából, és ez általában mindig jellemző valami miatt, hogy az amerikai befektetők azok általában egy kicsit korábban ébrednek, tehát hogyha valamilyen értékpapír esetében vagy részvény esetében tartós alulértékeltséget látnak, akkor általában ők gyorsabban mozdulnak, mint a kontinentális befektetők. Az elmúlt pár hónapban, és valóban jól mondott, tehát valamikor egy ilyen október vége, novembertől kezdődött meg az árfolyamnak a remélem tartós emelkedése, rendszerű emelkedése. Az amerikai befektetők részéről megint erősödik az érdeklődés, konfkolba, konferencia részvételek kapcsán tapasztaljuk ezt, és nehéz azt mondani, hogy mi az ideális arány. Mi nagyon örülünk annak, hogy a hazai befektetők ilyen jelentős arányban részvénytulajdonosak, ami azt jelenti, hogy akkor hosszabb távon ők fognak remélhetőleg a további árfolyam emelkedésből, megvárható osztalékból majd részesülni. Úgyhogy ha mondhatom, patrizaként mondhatja az ember, akkor gyakorlatilag ez a pénz ez itthon marad, idézél, itthon marad. Ugye ami még szerintem egyfajta trigger, pozitív tényező lehet 2023-ban, az szerintem az, hogy a befektetők egy részében még nem feltétlenül tudatosult az, hogy az OTP akvizíciók révén egyre jelentősebb lesz a bankcsoportnak az eurozóna felé történő kitettsége. Tehát, hogyha most proforma alapon, mert ugye még nem zárult le a tranzakció véglegesen, a szlovén, horvát, illetve hát egy kvázi eurózóna tag Bulgáriát összeadnám, az több mint 40%-ot jelent jelenleg a OTP csoport teljes mérleg főszegében. Tehát gyakorlatilag az OTP-nek egy nagyon jelentős része az Európai Unió tagja, ezen belül több mint 40%-a a könyvnek, a mérleg főszegnek, az eurozónában van. Általában mondjuk ennek minden kedvezőbb a kockázati megítélése. Elég csak ránézni mondjuk a szlovén, vagy akár a bolgár hitelbesorolásra, ugye a szlovén esetében ez egy stabil egyás besorolás jelent, és hát a bolgárok is általában egy noccsal, tehát egy szinttel a magyar szuverén hitelbesorolás fölött vannak, vagyis az azt jelenti, hogy összességében a kockázati megítélése a csoportnak az érdemben javulhat.
Az elmúlt év második negyedévétől kezdődően már egy jelentős lassulás volt megfigyelhető az európai gazdaságban, és még nem látjuk a végleges számokat, hogy melyik ország csúszott vagy nem csúszott recesszióba, de mindenképpen egy jelentős lassulás, illetve hozamemelkedés is megfigyelhető volt azokban az országokban, ahol az OTP csoport jelen van. Itt milyen trendek láthatók a portfólió minőségben, esetleg milyen mértékben emelkedett a nem teljesítő hitelek aránya?
Ahogy jeleztem korábban, nincsenek végleges számok, de összességében azt látjuk, hogy 2022-ben évperév alapon tovább csökkent a nem teljesítő úgynevezett Stage 3 hiteleknek az aránya a portfólión belül. Ez mindenképpen pozitív. A másik, ami a kérdést illeti, amire rákérdeztél, hogy érzünk-e valamilyen fajta romlást, azt kell mondjam, hogy nem. És ennek több oka van, országonként eltérő természetesen. Egyrészt az elmúlt pár évben azért úgy érzem, hogy az OTP-re mindig hagyományos ellenző, prudens, konzervatív hitelezési hiteljóváhagyás, illetve kockázatkezelés az ugyanúgy megmaradt. Ennek millió egy mutatója van, ha más nem nézünk például mondjuk a fedezettsége ezeknek a teljesítő, illetve nem teljesítő hitelportfólióknak azért általában lényegesen meghaladja a regionális versenytársaink hasonló szintjeit. A másik az, hogy elsősorban például Magyarország esetében ne felejtsük el, hogy nagyon sok támogatott hitelkonstrukcióról van szó, ahol részben állami garancia van, vagy kedvező hitelkamat szinten valósult meg a tranzakció. Ott azért az a fajta magas infláció reálbérre gyakorolt negatív hatása rövid távon még nem jelentkezik. És van egy harmadik is, hogy azért ne felejtsük el, hogy 2020-ban a Covid-ot követően, és ez világjelenség, általában mindenütt megnőtt a elsősorban a lakosság, de ugyanúgy a vállalati ügyfeleknél is hát az óvatos magatartás. Kisebbek voltak a költések, beruházások, fogyasztás visszaesett, és ugye a többlet pénzzel általában mit csinálnak az emberek? Egyrészt természetesen befektetik, másrészt pedig hát betét. Tehát a betétek az elmúlt 2 évben elég jelentősen nőttek, nem csak Magyarországon, hanem úgy általában csoportszinten. Egyébként hozzáteszem, hogy orosz-ukrán reláció tekintetében, amellett, hogy csökkentek a hitelvolumenek, mind a két országban a betéti volumenek nőttek. Tehát mindez azt jelenti, hogy ezek a támogatott konstrukciók, ezek nem feltétlenül kellett, hogy eddig bármilyen fajta ilyen portfólió romlást mutassanak, elviseljenek. Egyébként tavaly év végén lejárt Magyarországon és az Európában egyik leghosszabb, vagy talán a leghosszabb moratórium. Nem igazán tapasztaljuk azt, hogy a moratóriumból kikerült ügyfeleknél bármilyen probléma lenne hitelportfólió minőség kapcsán. És a többi országban nagyjából hasonló a helyzet, ismétlem, ott annyiban más, hogy alacsonyabb kamatszinteken kerültek ijelzésre hitelek, mert hogy az általános kamatszint is alacsonyabb volt, és azért még egy fontos tényező, és remélhetőleg az általad jelzett gazdasági visszaesés, recesszió, ami lehet részben technikai, részben valós recesszió, azért remélhetőleg nem lesz olyan hosszú távú. Magyarország esetében is azt várjuk, hogy gyakorlatilag egy minimális 2023-as gazdasági növekedés az reálisnak látszik. A csoport többi tagjánál meg ilyen 1-3% között alakulhatnak majd a növekedési ráták. Vagyis mindez azt erősítheti, vagy azt támogatja, hogy érdemben portfólió romlással nem kell számolni. Egyébként, hogyha megnézem az európai bankoknak, az eddig jelentett európai bankoknak a előrejelzéseit, ott gyakorlatilag nagyjából hasonlókat tapasztalhatunk. Tehát 2022 vonatkozásában egyébként, ami miatt megnőtt a províziónak a nagysága, az alapvetően az orosz-ukrán operációhoz volt köthető. Volt néhány olyan csoporttag, például Szlovénia, ahol az elmúlt időszakban megképzett, részben Covid, részben más miatt megképzett céltartalékok feloldásra kerültek.
Köszönjük szépen a beszélgetést Pataki Sándornak, az OTP Bank NRT befektetői kapcsolatok és tőkepiaci műveletek igazgatójának. Nagyon kellemes hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Minden rádióhallgatónak kellemes hétvégét. Viszonthallásra.